Nagy népé teszlek és megáldalak, nagyját teszem nevedet és áldás leszel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 77. Zsoltár első versét, az Istenhez az én szómat. A 275. dicséretünkhez énekeljük jó lendületesen, az Úristen az én reménységem. Ami segítségünk, vasárnap ünnep szentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Máté 15. része 24. verstől a 28. bezárólag.
A kánaáni asszony. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tirusz és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában.
Isten teljé áldotta az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy te azt szeretnéd, ha nagy hitünk lenne, azt szeretnéd, ha hegyeket mozgató hitünk lenne, hogyha át tudnánk alakítani körülöttünk a világot, és mindenek előtt mi magunk alakulnánk arra csodálatos mintára, amit benned kaptunk. És akkor lennénk igazán boldog emberek. Megköszönünk minden feltett pillanatot, minden kialakuló vonást, amelyik reád emlékeztet. Megszólítottál bennünket, kihívtál bennünket bűneink nyomorúságaiból, az önteltségünkből, a nagyképűségünkből, a feleslegességeinkből, és igazi emberi, tiszta életre akarsz bennünket vezetni, mint jó pásztor. Most is ezt kérjük tőled, vezess bennünket, igéd és szent lelked által, pásztorolj minket, mutasd az utat, gyógyíts meg bennünket, emelj fel bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Hát most foglaljuk el a helyünket, és akkor úgy szoktuk, hogy ilyenkor kijönnek az ovisok, óvónénik vezetésével, aztán helyben maradva kijönnek majd a hitoktató, vagy a hittanos gyerekek is, és együtt majd kivonulnak hittanosok a hittanosokkal, ovisok a ovisnékkel. Gyertek, csak ezek még törpék, azt nem mindegyik mer kijönni, így ezt hiszi. Gyertek, gyertek!
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Szőlőfürt és a Bárka csoport gyerekei nevében. Mivel a Bárka csoportunk, tehát ez a neve a kis csoportnak, ezért egy ehhez kapcsolódó verset hoztunk. Hallgassák szeretettel!
Noé idejében, ugye a szivárvány által is mutatta Isten az ő szeretetét, hogy még nem fogyott el, és az új szövetségben is kaptunk Krisztus által új lehetőséget az életre, és az ő szeretetét, úgyhogy így élhetünk nap mint nap vele, és a gyerekek is egy ilyen énekkel készültek.
Megfelém. Úgy, gyertek összes itt tanosok ide. Erre is úgy van, hogy egy attost. Gyertek még hozzá, te is gyere ide, kapitány, gyárt bátran. Úgy, csak gyertek, vagytok még egy. Mindjárt közelebb megyek csak. Jó. Az a kezed. Na kérem szépen, akkor most szeretnék egy igazi, nehogy azt mondják már népek, hogy az egerek gyülekezete cincogott itten, azt is piánóba, Na most egy hatalmas nagyot köszönjünk, egy nagy áldás, békességet, hogy az oviba szoktuk mindig, amikor itt tartunk egy kis ájtatot. Rám figyelsz, ottan, te is, nem, rám nézél, ide, úgy, aki szemeddel, te is, na kérem szépen, áldás, békesség! Nagyon jó, tudunk enni hangosabban is? Várjál! Előbb én köszönök. Na most az egyszer lehet kiabálni. Áldás, békesség! Na ez már, igen, megyek az utcán, és hallom messziről a másik megállóból, hogy áldás, békesség, vagy mondják a gyerekek. Na, elmesélek nektek gyorsan egy kis történetet, és aztán majd fölteszek egy kérdést. Tudjátok, hogy most az először a macskafrontról egy jelentést mondok, tudjátok, hogy van nekünk, az, nem az enyém, nem is lesz, de oda etették a szomszédok, ugye egy hatalmas macskát, mert nem volt hatalmas, girhes volt, de egy hónap alatt már úgy meghízott, mindig jön egy néni, meg egy bácsi, és hoznak neki kolbászt, sonkát, amit akarsz, ilyen már macska, olyan kövér. Hát tudom, elég szörnyű látvány, egy kövér macska, soha nem fog egeret fogni. Ellenben nézek, és mit látok? Mellette van egy másik gombóc. Egy másik macska is ott van, ugyanolyan kövér már. De, hát mondom, ezek összes macskát itt fogják kizdalni. Hát mi lesz itt? És így ülnek ott, és már nem látszik csak egy gombóc, és két fül. De azt mondtam, ezek már olyanok, mint a kis vietnámi malacok, tudod? És hát bevallom őszintén, hogy nem valami tisztelet, teljes módon elneveztem Ho Chi Minh-nak. De ebből kettős már van a Ho Chi Minh 1, meg a Ho Chi Minh 2. És egyre lustábbak, és hol fekszenek, és ez a nagy bűn, hol tanyázik, a fűszerkertembe, érted? Ez a vég, tehát szörnyű. Na jó, van, elhat, mert kitaláltam, mit tudok csinálni, le fogom keríteni hálóval a fűszerkertem, hogy ne menjen be a Ho Chi Minh. Alszok este, fáradt is az ember. Beteg is, náthás is, na mondom, legalább alszok egy kicsit. Szóval iszonyú dörömbölés van a padláson. Ha, mi van itt? Fölment a Ho Chi Minh a padlásra. Hát nem ment fel, hát kik laknak a padláson, ki tudja? Nyestek. És kinéz az ablakon, ott ül ez a két kövér, a padláson meg a nyestek, így két tűz között vagy. Na, mi lesz, ha ezek egyszer összefognak? Hát, tehát kezdtek félni, aztán elkezdtem gondolkodni, és rájöttem arra, hogy összefoghatnak-e a nyestek és a macskák. Vajon? És ha nem, akkor miért nem? Na, én megmondom, hát ugye a macska ott ül, várja minden nap, hozzák a kolbászt, és csak hízik. A nyestnek mit kell csinálni? Hát nagyon keményen küzdeni, múltkor a verandán a az asztal alatt találtam egy ilyen ripityára tépett galambot. Hát nem mondom, hogy ez egy kellemes látvány volt, de rájöttem, hogy ennek a nyestnek biztos kellett két napig ott leselkedni, mert jött egy nagyképű galamb, főzök a kövér macskák, nem gondolta, hogy nyest is van a közelben. Jó, elkapta. Na, tehát a nyestek dolgozni kell nekik, ezért olyan soványak, nagyon gyorsak, de valamiuk valami nincs a macskáknak. Na, mit gondolsz, mi az? Hogy élnek a nyestek? Szabadon. Ők szabadok. Ők nem azért laknak házban, mert ők nem szabadok. Én hiába próbálnám őket felhizvalni. Vadásznának és élnék a maguk életét. És a macskák mit csinálnak? Ülnek és várják, hogy megetessék őket. Hát melyik a fontosabb, melyik a szebb élet? Kitömnek és ilyen kis kövér fogyasztó leszek? Vagy... szabad. Parnus, melyiket választod? A szabadságot, világos. Ezért nem fognak összefogni a nyestek és a macskák, úgyhogy még egyenlőre maradok a parókián. Köszönöm szépen, áldás, békesség. Szervusztok. Na halljam. Áldás, békesség. Jó, menjetek szépen. Keressük ki a 164. énekünket, 164. és énekeljük, míg a gyerekek kimennek. Nyugodtan mind a hármat, mert rövid. Lehet előre is jönni, leülni. És elég lesz egy vers is. Kedves Jézus, itt vagyunk, de... Egy sebesült. Felolvasott igéből kiemelek egy mondatot. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, különlegesen izgalmas ez a történet az Új Szövetségben. Ugye a sok találkozás, amit találunk, és aminek a jegyében zajlik ez az esztendő, itt ebben azt lehet mondani, hogy egy kiemelkedő, vagy inkább azt mondom, hogy egy egészen más típusú találkozás, és egyben persze bele simul a többibe, amit olvasunk az igében, a helyszín is különleges, a személy is. Ugye Kánaáni asszonyról beszél az ige, tulajdonképpen egy szíriai, pöniciai területről van szó, Tírus és Szidon vidéke, szóval, hogy kívül van a Szentföldön, és kívül van az Isten népén is ez az asszony. Az egyetlen hely az Új Szövetségben, Jézus történetében persze, ahol ő maga elhagyja Izrael területét, nem csak a határig megy, hanem átmegy, átlép a határon, és visszavonul tulajdonképpen egy kicsit már feszülté váló helyzetből, szüksége van pihenésre, tanítványok felkészítésére, és az is különös, hogy oda megy tulajdonképpen, ahol a lakosság tradicionálisan, ősidők óta a szokásosnál is jobban utálta az Isten népét, és fordítva is. Flavius Josephus jegyzi ezt, hogy ezek a tirusziak, ezek különösen utálták a zsidókat. Hát elmegy Jézus a tanítványai erre a területre, és visszavonul. És hát ennek az egyik logikája az az, hogy oda biztos, hogy nem mentek utána, zsidók nem mentek utána, a vezetők, de a tömegek se, ugye idegen terület, ellenséges terület, ugye, és némi kajánság is támad bennem, hogy ha békességet akarok, akkor el kell mennem az ellenségeim közé. Ez izgalmas kérdés. Ugye? Minden esetre Jézus itt találkozik a kánaáni asszonnyal, ami messze túlmutat ez a találkozás önmagán, a hely is, meg az ember is. És maga ez az egész történet, ami tulajdonképpen egy nagyon döbbenetes párbeszéd. Tehát csendben van Jézus, csendben beszélgetnek esetleg a tanítványokkal, igyekszik ezt felkészíteni, tehát nagyon nem véletlen ez a kivonulás. Kerülik a feltűnést, nyilván nem óhajtják azt, hogy ő velük foglalkozzon a helyi lakosság, és ahogy ebben a békességben ott el vannak, ez csak kiabálás van. De magam elé tudom képzelni, hogy valaki kiabál, egy asszony megy házról házra, és bekiabál, hogy itt van-e az a bizonyos názáreti Jézus, meg a tanítványai. Na más sem kellett, ugye, a tanítványoknak, mint az, hogy valaki az ő nevüket kiabálja, és keresi, hogy hol lehet a mester. És hát jól érzékelhet, hogy tulajdonképpen megijednek a tanítványok, ugye, mit kiáltozik ez az asszony? Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Egy szörnyű állapotban van, szellemi, lelki, ideg állapotban ez az ártatlan kislány, és ennek az anyának, ugye ez a legnagyobb foglalkozása egész életében, hogy hát vonszolja ezt a terhet, és keresi a megoldást. De nagyon sok minden van itt egyszerre. Jön ez az asszony, aki pogány, ellenség, és azt kiáltja, ami egy zsidó embernek a hitvilágában teljesen komfort, otthon van benne, az a reménysége, az, amit a proféciák mondanak, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az asszony nem fér a képbe, ez egy ilyen nagyon különleges asszony, itt is csak kicsit tudunk elképzelni, nem akarjuk elengedni nagyon a fantáziánkat, de hát nyilvánvaló, hogy hallott Jézusról, nem csak felületesen, és bizonyára kutatott utána, mert neki volt egy állandó súlyos problémája. Nem tudjuk az előzményeket, csak ennek a végeredményét látjuk, hogy jön, és a maga területén van most, ugye ő van otthon, ugye Tírusban, Szidon környékén, és megmeri szólítani Jézusot, kérni meri őt. És azok közé tartozik, akik elismerik, hogy te vagy a Mesiás, te vagy a Dávid fia, csak te tudsz segíteni. Tehát ugye ez a belépő szerint, hogy nem valószínű, hogy egyhamar elmegy ez az asszony. És aztán itt van egy fantasztikus fokozatosság ebben a történetben. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus azonban nem válaszol egy szót sem. És ezt az asszonyt ezzel nem tudja elutasítani, hogy nem válaszol. Valószínű, hogy amúgy sem szoktak ott olyan gyakran az ókorban válaszolni, pláne egy rabbi, egy idegennek, hanem nem is válaszol neki. A tanítványok viszont közben járnak. Nem azt mondják, hogy na, akkor elhesegetjük, elzavarjuk, hanem mennek oda, és mondják, hogy Uram, tegyél valamit, segíts rajta, tulajdonképpen a kifejezés megengedi ezt is, hogy tedd meg neki, mert csak kiabál, kinek hiányzik ez. Ugyanúgy is már szóval menjen Isten hírével, tűnjön el minél előbb. A félelem dolgozik bennük, nem az empátia, hát ez egy emberileg érthető helyzet. És akkor Jézus megszólal először, hát inkább a tanítványokhoz fordul, és azt mondja, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És ez a válasz, ez teljes mértékben beleilleszkedik abba a gondolkodásba, teológiába, aminek alapján gondolkodtak Jézus korában sokan, az Isten közelgő szabadítását várva, a Mesiásról, Dávid házáról, a bekövetkezendő ítéletről, és főleg a nagy egyetemes igazságtételről, hogy tulajdonképpen rajtunk kívül mindenki rosszul fog járni ebben a történetben. És ez az asszony, ugye az elutasítás ellenére tovább kér, Uram, segíts rajtam. Tehát világos a problémája, a terhe, erről szól az élete, hite próbára tétetik, de én azt gondolom, hogy ez már rég túl van, már sok próbán átment ez az asszony, és valószínűleg sok éven át várta azt az alkalmat, amikor egyszer valami olyan helyzet adódik, amiben kérheti a segítséget. És nyilván nagyon sokféle nyomorúságon is átment, hiszen az e fajta betegség az nem tette szolidárissá környezetét Szidonba sem, meg azon a vidéken sem, egyedül vívta a harcát, hogy el tudjuk ezt képzelni. És akkor van itt valaki, akiről meg van győződve, hogy na ő az, aki segít. És valahol nemet mond arra, amit Jézus mond. Figyeljük, ezt jó kell érteni, nem hagyja magát elutasítani. Nem tesz szemrehányást, hogy miért vagy ilyen szívtelen, csak ennek ellenére, hogy Jézus elutasítja, nem hagyja magát. És ebben azt érzem, hogy benne van az asszony hitének a nagy sejtése, hogy te nem ez vagy. Tehát te, Istened, te magad nagyobb vagy ennél, és az ő irgalma, kegyelme nagyobb ennél. Ez tud valamit ez az asszony. Azt mondhatnám, hogy ő nem fér a képbe ez az asszony valóban, de Jézus sem fér a képbe, a tanítványok csak, hát, riasztó ez, hogy pogányok közt vagyunk, az asszony pedig valamit átél, valami többet, mint amivel Jézus elutasítja, hogy ennél több vagy. Ez a találkozás, ez nem erről szól, hogy elutasítasz és vége. És itt valami csodálatos párbeszéd bontakozik ki, kicsit ez a szó is eszembe jutott, hogy egyfajta párba is, de ez a párbaj nagyon érdekes, tehát ez az, hogy minden lépéssel egyre alázatosabb az elszántsága mellett. Talán szabad kicsit ugye így dramatizálni, hogy Jézus azt mondja, hogy ha tényleg azt hiszed, amit mondasz, ha tényleg leborulsz lélekben, akkor átvezetlek az alázat iskoláján, és akkor találkozhatunk. Ezt mondja ennek az asszonynak először, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Hát ez egy nagyon kemény válasz. Igaz ugyan, hogy szokták enyhíteni, hogy hát a kutyusokról van szó, kis kutyákról, mert a házba ugye nem engedték be az utcán kóborló ebeket, de a kis kutyák a gyerekeknek pontos játszótársuk volt, és hát ettek ott valami kicsi leesett adtak neki, kis kutyáknak, bent lehettek a házba, néha kaptak egy halatot az ebédnél. Hát ennek ellenére az nem egy túl nagy méltóság, ha nemet kutyának nevezik, még a kutyusnak is, mert kutya az kutya, azért ugye. Ha kicsi, ha nagy. Pogányok pedig kutyák voltak, kész, utálatosság, megtestesítői. Tehát azt, hogy nem mond ellene Jézusnak. Ugye, és ez egy nagyon megfontolandó pillanat, hogy ilyen opportunista lenne, vagy nincs büszkesége, nem, hanem azt, hogyha az Úr mondja, akkor a hit nem mond ellent Jézusnak. Isten kegyelme nélkül hátrább lennénk, mint a kutyák. De azt mondja Efézusi levél, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. És ez az asszony a hite által térdet és fejet hajt az Úr előtt, a kemény szavak előtt is, és ugye ez egy nagy kérdés, hogy az igazán kemény szavak előtt tudunk-e térdet hajtani. Nem az, amit egymás fejéhez vágunk, amikor Isten igéje ítél meg. Azt mondja, hogy még a kutya is különb helyen van, mint te. A válasz hallatlan tulajdonképpen. Úgy van, Uram, igazad van. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, mely úruk asztaláról hullik. Szinte-szinte van benne egy a nagyon pici kis humor is fűszerezi ezt a fantasztikus választ, hogy van morzsa, ami a kutyáknak jár. Nem kér az asztalról, nem veszi el a fiakét. Azaz semmit nem veszel a fiaktól, azok ugyanúgy jól laknak, és ugyanúgy mindent megkapnak. Ugye Isten kegyelme kiárad, és ebbe beleférnek a pogányok, anélkül, hogy a fiak megrövidülnének. De ennek az asszonynak döbbenetes felismerése van, ugye messze fölötte van a kortársainak, a saját, ott a tanítványoknak. Azt mondja, hogy belefér, a morzsák is elegendőek, és semmit nem veszünk el az asztalról, és mégis jár ez nekünk, és itt érkezik meg ez az asszony Krisztus valódi arcához, egy magasabb istenismeretre jut az alázat iskolájában, ezt ne felejtsük el egy pillanatra, és ugye Jézus elismerő válasza megszólal, hogy asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És ugye ez az asszony belefér a képbe, mert valóban sokkal tágasabb az Isten szeretete, kegyelme. Ezért teszem ezt idézőjelben, hogy engedi magát meggyőzni az asszony által. Tehát nem arról van szó, hogy olyan erősen kérte, és annyira erőszakos volt ez a pogány nő, hogy aztán megunta, megszánta bármelyik jó, hanem ki kellett mondódnia az új igazságnak, annak, hogy ez az ős ellenség, ez a kánaáni pogány asszony imádkozhat az Úrhoz, és meghallgattatik. Tehát ez a reménysége, úgymond a pogányoknak, ez a reménysége. Jézus sem fér a képben ilyen értelemben a tanítványok előtt, ugye, és hát általában nem fér a képbe, hát ki az, aki egy ilyen megalázó processuson keresztül akar ő hozzá megérkezni, ugye, tehát én se férek ebbe a képbe, de hát Jézus azért jött, hogy összebékítse, feloldja ezt az összeférhetetlenséget, és ennek egy útja van, az alázatnak az útja. És az asszony végigjárta, és jó bizonyítványt kapott. Azt hiszem, hogy van ennek egy belső vonala is, ennek a egyébként nagyon ismert történetnek. Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, és próbáljuk ezt valahogy magunk számára lefordítani, hogy a kérésből a beszélgetés végén igazából imádság lesz. Mert azt mondják, hogy miért a kérés nem imádság? Hát kérni mindig tudunk, imádkozni nem biztos. De persze kérni jó, mert mondja is Jézus, hogy kérjetek, és hát nincs olyan szekér, amire még ne tudnánk egy lapáttal vagy egy villával rátenni, mikor kérünk. Ugye, az arra mindig ráteszünk, az még eszembe jut, még azt is kérem. Az imádság pedig azt hiszem annyival magasabb rendű, benne persze a kérés benne van, hogy felismerem azt, hogy kicsoda az Úr, néha csak egy-egy sejtéssel, egy lépéssel, egy tapasztalattal, ez nem teszi feleslegessé a kérés, csak próbálom, mit mondom, tapogatni azt az alázatot, amin keresztül Jézus megérinti ezt az asszonyt, befogadja és meggyógyítja. Tehát ez az asszony így jut el a kérésre, az imádságig, hogy most már tudom, hogy ki vagy. És a többi már nem számít. Már rábízhatja 100%-osan Jézusra, akkor már nem számít. Akkor azt mondja, asszony, nagy a te hited. Ugye? És egy befejező gondolat, ugye sokat szoktunk imádkozni az intézményeinkért, gyermekeinkért, most megint ugye itt volt az óvodából két csoport, és olvastam erről a igéről is egy pár feljegyzést valakitől, és nagyon érdekesen oda teszi a végén, egy konklúziónak, hogy van egy harmadik rétege is ennek a történetnek, és azt mondja, hogy nem mondj le könnyen a gyerekedről. És engem úgy szíven ütött ez a dolog. Ugye azt hiszem, hogy nekünk ez különösen fontos hangsúlyozni, akik nagyon sok gyerekkel foglalkozunk, és reménység szerint még fogunk foglalkozni, ugye, hogy gyakoroljuk ezt, hogy könyörögjünk a gyermekeinkért. És nagyon sok helyen van nagyon komoly probléma a gyermekekkel, fiatalokkal, nem mondjuk le, keresztény gyülekezet imádkozik a gyerekekkel, akkor sem teljesen reménytelen. Hát, ugye micsoda helyzet ez, hogy ott van egy gyerek, akit vonszol, ki tudja hány év, megszállott, ugye? Esélytelen, ki tudja milyen jelenségek zajlottak le, vagy történetek, és nem mondott le ez az asszony. Ugye, ez egy óriási üzenet. Különösen ott legyenek hálásak, akiknek ugye nincs problémájuk a gyermekükkel, és reménység szerint nem lesz azért. Egyet a keresztény család, vagy a családhette is van, nem mond le a gyermekről. Semmi módon, semmi körülmények közt, ha másképp nem, hát akkor könyörög naponta, ha kell erőszakkal, ahogy ez az asszony is, hogy Dávidnak fia, Jézus Dávidnak fia, vagy Uram Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Isten áldja meg a gyülekezetnek és a családoknak, édesanyáknak, édesapáknak is ezt a szolgálatát. Amen. Keressük ki az 512. énekünk 6. versét, és énekeljük feleletül. Istenünk, olyan sok mindent megteszünk azért, hogy veled találkozzunk, és olyan sok áldozatot is szívesen hozunk, de az alázat iskolájában nem szívesen járunk. És most megtanítottál bennünket arra, hogy enélkül nem tudunk veled beszélgetni. Hadd tanuljuk meg most ezt, és hadd legyen ott a minden napjainkban, és az elkövetkezendő időszakban is, amikor lassan készülünk majd a nagy-nagy ünnepre, és a nagy-nagy evangélium megértésére, ebben az alázattal tudjuk végigjárni az utat. Hadd könyörögjünk a gyermekeinkért, fiataljainkért, a családokért, házaspárokért, feleségekért, férjekért, gyermekek, unokákért, sőt, dédunokákért. Hadd könyörögjünk azért, hogy megtapasztalják azt, hogy a veled való közösségben olyan új igazságokra lehet jutni, amelynek a felismerése azonnal meggyógyítja a szívünket, lelkünket, az életünket, még a testünket is. Köszönjük neked azt, hogy megbízol bennünk, de hagyj kérjünk arra, hogy legyünk nyitottak arra, hogy el tudjunk csendesedni. Hiányzik a csend az életünkből. Köszönjük, hogy ez az ige erre is tanított, hogy időnként vissza kell vonulni, nem csak pihenni, hanem megpihenni, nem csak ott, ahol lenni szeretünk, hanem ahol a legjobb nekünk, te nálad. És kérünk téged a jövő hétért, a mindennapi munkáért, feladatokért, kérünk a betegekért, akik sokan vannak ebben az időben, akár kicsinyek és nagyok. Külön könyörgünk és imádkozunk a gyászolókért, és azokért, akik nehéz terheket hordoznak. Azokért is, akik nem csak fizikai megterheléssel élnek, hanem bizony szellemi, lelki, idegi terheket is hordoznak. Nagyon nehéz és nagyon magányos az életük. Lépj oda hozzájuk, kezdj el velük beszélgetni, ne utasítsd el őket, és támaszd a szívükbe vágyat. Imádkozunk az iskolánkért, az óvodánkért, a gyülekezetünkért, imádkozunk egész református egyházunkért, mindnyájunkért. Így kérünk téged, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Bocsánat, ebben erős kezdés után még erősebb visszaesésben nagyon nehéz beszélni. Hirdetéseket mondom röviden. Délután kisifi, nagyifi, megszokott időben hétfő énekkar. Kedden is Baba Mama kör, Biblia óra, szerda érdekes kiemelten. Egyrészt ugye nyugdíjas Biblia óra van, 6 órakor újházi kör, már megvolt egy és jó volt, reménykedjünk abba, hogy megy tovább. Most az fönt lesz a óvisteremben, mert 18:30-kor lesz egy könyvbemutató, Fekete Ágnes, a Református Rádiónak a munkatársa, illetve a vezetője, könyvecskéjének a bemutatója. Ez máshol akarta megrendezni itt a környéken, de közben jött körülmények között nem lehet, és hozzánk fordult, hogy segítünk-e rajta, természetesen örömmel, tehát szerdán 6:30-kor az ők is könyvének a bemutatója lesz. Ez a könyvecskének van egy ilyen kis plakátja, A4-es plakátja a kiáratnál, azt majd oda fogjuk adni. Ez a Böjtről szóló 40 rövid meditáció. És ennek a könyvnek a bemutatója kapcsán lesz egy böjti kis kerekasztal beszélgetés itt a gyülekezeti terembe, és kérem, hogy erre jöjjünk el, és hát nyilván ki tudna alakulni egy szélesebb beszélgetés is. Tehát ne felejtsük el ezt a szerda 6:30-et, az újházi kör meg 6-kor. Csütörtökön bibliaórák, konfirmációk, és pénteken pedig 7 órakor férfiaknak szólok, Szalontai Károly testvérünknél Ádám kör. És szombaton délelőtt 10:30-kor hittanóra. Mai istentiszteleten Zimonyi Anikó testvérünk olvasta az igét. Köszönjük szépen, és köszöntjük az óvodás gyermekeket és családjaikat.
Kedves testvérek, a hirdetésben elírtam, hogy köszönjük az óvodás gyermekeket és családjukat. Ugye köszöntjüket akartuk, de ez a köszönjük is érvényes, mert hiszen ez a közösségnek gyakorlási lehetősége is. Szeretettel köszöntjük és köszönjük azokat, akik más felekezethez tartoznak, vagy pedig még nem tartoznak sehova, de eljöttek hozzánk, és bíznak abban, hogy a hit ereje azt támogatja őket. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az iskolákban minden évben le kell adni a szülőknek az igényt a hitoktatásra, a református hitoktatásra is, tehát ha nem jelezzük, hogy református vagy katolikus akármilyen hitoktatást szeretnénk kérni, akkor automatikusan az etikára iratják be a gyermekeket, tehát erre kérjük, hogy figyeljenek oda, hogyha feltételezzük, hogy az iskola odafigyel és megkérdezi, akkor erre oda kell figyelni, de vannak olyan iskolák, ahol ezt elfelejtik megkérdezni, tehát ezért fontos, hogy a szülők tudják, hogy ezt mostanában kell megtenni. A házi körről már volt szó, tehát lehet jelentkezni Vandánál, hol vagy Vanda, ott van, illetve Csűrös Andrásnál. És fontos, hogy ebbe a házi körbe kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak, tehát a torony szobában lesz most kivételesen, a bejáratnál föl kell menni a lépcsőn. A pénteki Ádám kör Szalontai Károlyéknál az Alkotmány utca 52-ben lesz, tehát oda minden férfi testvérünkkel szeretettel várjuk azokat is, akik még eddig nem jelentek meg. Gyülekezeti foci mikor lesz? Kedden 7:30-kor, akkor az iskolában gyülekezeti focira is be lehet szállni. Ide is a sportos hölgyeket is szeretettel várják a férfiak. És fontos, hogy az iratterjesztésben sok minden érdekes dolgot lehet kapni, de most szeretném kiemelni, hogy bibliaolvasó kalauz is van, illetve újra megjelent a gyülekezet történetünk, a első 50 évet körülbelül ez fedi le. Végül, de nem utolsó sorban, elindult ugye az adó 1%-ával kapcsolatos kampány. Kérjük, hogy támogassák a Magyarországi Református Egyházat, a közintézmények életét támogatja ez, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványt. Egy mintanyomtatványt kitettünk a pénztárosi asztalnál és a bejáratnál is, tehát ezt akár úgy, ahogy van, be lehet adni, csak előtte rá kell írni a nevet és az adószámot, vagy pedig át lehet másolni az adatokat. Kérem a testvéreket, hogy gondoljanak erre. Különösen fontos ez azért, mert egyik oldalon örömteli, hogy a nagycsaládosoknak jelentősen adókedvezményeik vannak, de ez a óvoda finanszírozásában azt jelenti, hogy körülbelül a felére csökkent az 1%-ból kapott összeg. Ebben azért lehet úgy segíteni nagycsaládosként is, hogyha már nem fizetünk ugyan adót, de van olyan ismerősünk, aki sehova se adja oda az 1%-át, mert a lakosságnak körülbelül a fele nem adja oda sehova se, azokat biztatjuk, hogy hát ez egy jó társaság, támogassátok már őket, és egy ilyen kis biztatással azért sokat lehet lendíteni az életünkön. Köszönöm szépen is még egyszer, sok napsütést és jó étvágyat az ebédhez majd.
Keressük ki a 447. dicséretünk, és amíg kikeressük, még elmondom, hogy szombaton délután 4-kor van a megkeresztelt gyermekek, illetve családok találkozója, ami nagyon fontos, ők azért megkapták egyenként, tehát amikor megkeresztelünk egy gyereket, utána minden évben az ő kis hónapjában, amikor született, küldünk egy köszöntőt, de egyébként az előző évben megkeresztelt gyerekek családját is mindig összehívjuk. Jó, tehát 447-es, Uram, bocsássad el. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék a szabadító Isten. Amen. Áldás békességünk, akkor kimegyek az ajtót, arra kérem, hogy ne fogjanak velem kezet, mert akkor 120 embert lefertőzök, ami egy nagyon izgalmas kérdés lesz, de nem tudtam most kezet mosni, órot viszont fújtam, úgyhogy mindenkinek integetek.